Nyolcadik fejezet. Mikor a Téns vármegye bal lábbal lép ki. Igaz volt, nagy elégedetlenség forrt a megyében a kinevezés ellen. Az urak, akik a kormánnyal éheztek, azért bosszankodtak, mert nem közülük nevezték ki az új főispánt. Ember emlékezet óta nem volt itt idegen főispán. Még a provizóriumban is itthon akadt az ahhoz való imposztor. Csak most kellett megszégyeníteni a megyét, azt is egy tótbáróval. Mintha csak a Caligula lovát küldenék a nyakukra, sőt, még rosszabb, mert a Caligula lova legalább a Caliguláé volt, de Koperecki nem is a miniszter lova, hanem csak az öreg Nosztipalié. Koperecki egyedű mondásai, a tudatlanságról, eszelőségéről szóló anekdóták, mint valami incsiklandozó kaviár keringtek a társaságokban, nevelve az ellentállási étvágyat a négy lovon járók között. A két lovas urak és az iparosok az ellenzékhez tartoztak, ezeknek azért nem kellett Koperecki, mert a kormány küldte, mert a mameluk Nosztinak a feje, és mert Izraelnek hívják, gyanút gerjesztő, hogy valamelyes köze van a zsidó felekezethez. A tisztviselők és a mindenféle szállítók, akik a gyik szabályozási Panamába bele voltak keverve, azért toporzékoltak ellene, mert nyilvánvalónak látszott, hogy a kormány vele akarja fölpiszkáltatni a nagy szemétbogját. A protestánsoknak azért nem kellett, mert katolikus, a katolikusoknak azért, mert a klerikális grófi topisot ütötte el hitük szerint a főispáni széktől, szóval ezer és egy oka volt a kedélyek hullámzásának. Úgy, hogy olyannak látszott a vármegye, mint egy háborgó tenger. Nyüzsgött, mozgott, lázadozott minden ember, csak a noszti rokonság állt szilárdul, mint egy falangsz az új főispán mellett. De talán csak felületen tarajosodnak ezek a habok így nagy háborgással. Egy kis magyar hangulat az egész. A vizek mélye esetleg nyugodt. Alul a tenger semmit se tud arról, hogy nehéz gályák járnak rajta, vagy hogy fürge csónakosok evezőlapátja barázdákat vág a hátán. A népszerűséget a népszerűtlenségtől nálunk csupán egy finom hártya választja el egymástól. Minden egyes magyar hazafi két emberből áll. Az egyik, aki otthon pipázik az ambitushon, ez igen okos úr, érzületére nézve konzervatív, haragszik a zsidóra, de azért nem tud ellenni nélküle, okos, higgadt egyébként sóhajtozik a régi idők után, s csendes filozófiával vagy keleti apátiával nézi az új időket. A másik, aki magára veszi a közgyűlési Attiláját és a fórumon kiabál vagy a zöld asztalnál könyököl, ez liberális és szangvinikus, jogállamot és egyenlőséget ordít, mindenképpen heves férfiú, se lát, se hal, rohan az ösztöne vagy a kiadott jelszavak szerint, s még a búza sikér tartalmát is politikai okokra vezeti vissza. Hát, ez a két ember az emberben könnyen összetéveszti magát, és a két ellenfél csodálatos gyorsan békül ki. Csak egy kis külső incidens kell hozzá, és az egyik beadja derekát a másik előtt, vagy pedig úgy belefárad az egymással való tusakodásba, hogy amikor tetre kerülne a sor, egyik sincs ott. A közéletben szereplő vezér alakokat is ilyen kettős felfogással taksálja a magyar ember. A Pecsovics Széchen Antalról is azt mondja például. Hely, okos egy ember, de sokat pisszegtem neki. Míg ellenben megesik, hogy mikor egy-egy népszerű emberét megéjenzi, hozzáteszi kritikaképpen nagysvihág biző, de jól szaval. Meg kell azonban adni, hogy a Koperecki elleni agitáció ügyesen volt csinálva. Liszi ügyvéd, az egész mozgalom vezetője kitett magáért, lesz még abból követ is, ha így folytatja. Legfőképpen azzal gyújtotta fel nagy arányúvá a hetszet, hogy tömérdek bizottságot alakított. Az ellenálló bizottság annyi mellékrajt eresztett ki a tüntető bizottság, a romboló bizottság, a macskazene bizottság, a hírszolgálati bizottság, a záptojás gyűjtő bizottság, a kapacitáló bizottság és más mindenféle nevű és célú albizottságok kiküldésével, hogy az összes kabátos emberek díszes szerepekhez juthattak részint, mint elnökök, alelnökök, igazgató választmányi tagok, főtitkárok és jegyzők. Nagyon okos dolog volt, mert szerep kell a magyarnak. A szerep tetszik neki, s nem ő viszi a szerepet, hanem a szerep viszi őt. Sőt, hogy még több legyen a szerep, egy szerepkiosztó bizottság is alakult, mely az elhelyezésről is gondoskodott azon a vonalon, amelyen a főispán bevonul. Mely az elhelyezkedésről is gondoskodott azon a vonalon, melyen a főispán bevonul. Minden 20-30 lépésnyire, minden utcaszögletre jusson egy krakéler, aki birizgálja, animálja a közönybe könnyen süllyedő tömegeket. E krakélereknek viszont a Pasztvil csináló bizottság osztott ki részint csúfondáros, részint gyújtójelszavakat. A Csúzli bizottság elnöke Krátki Elemér ügyvédbojtár betanította a város mesterinasait paritjából lőni, s evégből mintegy 300 paritját osztott ki, kiknek hivatása a főispán huszárját és lovait eltrafálni, de a főispánba is szabad belehibázni. Ezeket csoportokban kellett elhelyezni a vonalon. Ugyancsak illetékes kezekbe osztottak ki a záptojások, s minden a legjobb mederben folyt, hogy országos skandalum legyen a fogadtatás, a többi azután magától jön. Az ellenállási bizottság nem csak az ellenzék nagy rétegeit állította talpra, hanem a kapacitáló albizottság a nosztiék nyájából is kihúzott egyes juhocskákat, így például Vér Tamást, aki az utolsó órában lépett vissza az üdvözlőbeszéd megtartásától. Kár, hogy mindig akad komiszember. Poltári Alispán vállalkozott szónok, és ezzel minden ódium a nyakába szakadt. No meg állj, kutyafülű, hiszen lesz még alispán választás. Nagy sokaság gyűlt be a vidékről is, s noha a főispán csak uzsonna táján volt megérkezendő, a nép mindjárt ebéd után előzönlött a Csipke utcától a megyeházig terjedő útvonalat. Az ablakokból szép női fejek hajoltak ki. Lesz itt ma virághullás, jegyezte meg Demetszki József megyei ellenzék feje. De Cserepestől. A Klempa és Komp vaskereskedés előtt a venécei kurtanemesek sorakoztak, a legverekedőbb fajzat a vármegyében gyújtó harci dalukat fújva. Bújdosik a disznó 9 malacával, utána egy Draskóci nagybunkós botjával. Nincs az a vörös posztó, amitől a bika annyira megdühödik, mint a venécei nemes ettől a mámorító régi kortes nótától. Az utcákat uraló néptömeg közt csak kevesen vonultak ki 4 óra felé az indóházba, a főkapitány Cheese Károly a szürkéjén lovagolt, és itt-ott rákiáltott a hullámzó csoportokra. Rendet tartsanak, atyafiak, rendet, mert aki a rendet megbontja, hátraköttetem a sarkát. Ami annyit jelentett, hogy ő és a topis grófok kreatúrája is nem bánja, ha egy kis zenebonát csinálnak. A noszti atyafiság szállingózott kifelé, ki 4-es fogaton ki, ahogy bírtak. Majd a főispán üres hintaja következett cifratarsolyos hajdúval a bakon. A 4 kövér paripa kevélyen hányta vetette a fejét. Ki csak ki, de majd hogy lesz a bejövetel? Azután a polgármestert lehetett látni, amint mélyen behúzta őszfejét a krispinnyébe, szégyelni magát a jámbor. De fölösleges részletezni a kivonulást, miután már előre tudjuk, hogy a bevonulásból nem lesz semmi. A Szent Erzsébet templom tornyára kiküldött éjjeli őr jelezni fogja, ugyanmikor a vasút bekanyarodik a bontóvári völgybe, a mozsarak el fognak pukkanni a Dengely hegyen a megérkezéskor, élénk riadalom, lázas nyüzsgés támad a várakozó tömegekben, míg nem mikor már legjobban meg lesz feszítve az érdeklődés, lehanguló morajjal fog megérkezni és tovább-tovább hatolni a hír. Az új főispán nem érkezett meg, lemaradt a vasútról. A csalódott tömegek káromkodnak, bosszankodnak, össze-vissza kuszálódnak rendetlen gomolyaggá, találgatni fogják, miként történhetett ez, árulás volt-e, vagy csak véletlen. A róka volt-e ügyes, hogy kiszabadult a veszedelemből, vagy a vezetők rendezték a dolgot ügyetlenül. Az Isten is a nagyurakkal tart, dühösködik Tari Gábor, a politikus varga. Híre megy, hogy noszti képviselő meg akarta karlapozni mérgében a kalauzt és a vonatvezetőt, tehát mégiscsak véletlen eset volt. A különböző albizottságok elnökei, alelnökei és titkárai észt-veszt-vesz szaladgáltak, hogy a népeket visszatartsák, mert a főispán minden bizonnyal megérkezik, csak azt nem tudni, mikor. Őrszemeket fognak állítani a város végére lóháton, akik híradással legyenek. A titkárja elküldte a hintót érte rekedtyésre, de meg lehet nem várja be, hanem külön vonatot rendel. Okvetlenül itt lesz estére, nem kell szétszéledni. Itt a Kálvária mellett fog bejönni valamelyik utcán, majd ügyelni fognak rá. Másünnen be nem jöhet a városba, mert röpülni nem tud ám bátor a kétfejű sas nemzette. De a nép szeszély is olyan, mint a puskapor, csak egyszer lehet vele lőni. Az atyafiak a vállukat vonogatták, bánják is ők már. Az ördög állít glédában bizonytalanra. A záptojásokat csak nem őrzik a zsebükben ítéletnapig. Utcú bele kell hajítani valakibe, s olyan valaki mindig akad a nagy sokadalomban. Ha más nem, hát a városi rendőr. Meg is dobálják nagy röhellyel és viháncolással. Az ilas gyerekek is hasznát akarják venni a csúzlinak, és útközben különféle célpontokat találnak, de legnagyobb élvezet az ablakok csörömpölése. A venécei nemesek torka kiszárad, be kellett térniük a két gránátoshoz, és ott egymással verekszenek össze. Jó szüretje lesz itt a doktoroknak holnap a látleletekért. Áldomással járván minden alkotmányos mozzanat, az egész város vígadott az este. A kudarc épp úgy szomjúságot okoz, mint a diadalérzet. Nem csak a kocsmák és a vendéglők teltek meg zsúfolásig beszálló vidékiekkel és mulatozó benszülöttekkel, a magánházaknál is nagy összejövetelek estek. A közgyűlésre összesereglett urak ugyancsak válogathattak a meghívásokban. Az ellenzékiek számára Liszi fiskálisnál volt nagy estély, és a gróf topis tisztartójánál bál, hol a vezetők rossz hangulatban hányták vetették meg a mai különös fordulatot és a holnapi közgyűlés esélyeit. De a fiatalság csak olyan vígan rúgta a port, mintha a főispánt tényleg agyonverték volna a bevonuláskor, és most a ravatalon feküdnék égő viaszgyertyák között. A Koperecki párt a Rágányos kastélyban tartotta a főhadiszállást, ott volt a Boszorkány konyha, ahogy a városban nevezték. Nagy sárga ház ez, a luteránus templommal átellenben, pompás angol kerttel, mely 10 holdra terjed. Bontóvárnak voltak éppen a Rágányosok az ős földesurai, valaha minden az övék volt itt, és most is ők a legelőkelőbb emberek. Rágányos Tivadar követségi tanácsos volt a francia követségnél, és állítólag sohasem akart megnősülni, minden vagyona a noszti gyerekekre, Vilmára és Ferire volt esendő, mert az anyja noszti Pál testvére. Mikor egyszer ezelőtt sok évvel a magyar egylet estején Párizsban összefeleselt egy polgárral, különben honfitárssal, egy pár paprikás szót mondtak egymásnak, mire Rágányos kihívatta segédjeivel egy szomszédszobában, de a polgár nem fogadta el a párbajt, okul hozván fel, hogy a mérkőzés nem volna egyenlő, mert neki fiatal felesége van, akivel most éli a mézes heteket itt Párizsban. Ilyenkor úgymond nehéz meghalni, míg ellenben a tanácsos úr, Európa úgyis csendes, lévén semmi különös vagy érdekesebb dolgot nem hagy itt. Mikor ezt a segédek elreferálták, felbosszankodott Rágányos, azt mondta barátainak: legyetek szívesek és várjatok itt egy percig. És azzal hátralépett a falhoz támasztott székekhez, ahol a kisasszonyok ültek a mamáikkal, és kiszemelvén közülük egyet, alkalmasint, aki legjobban tetszett neki, bizonyos Villiers gróf kisasszonyt, nyomban ott megkérte és megkapta a kezét, megjegyzendő, hogy gyönyörű férfi volt, és most már azt üzente a segédekkel, hogy a mérkőzés egyenlő lesz, mert neki is mennyasszonya van. Így történt meg másnap a párbaj, és akkor kapta azt a szép vágást a bal arcán, mely úgy néz ki ott, mint egy piros paszománt. Kétség kívül Rágányoséknál volt a legelőkelőbb társaság, a nosztiak, hortok, rágányosok, homlódiak képezték a megye krémjét, ember emlékezet óta ők uralkodnak a megyében. S a társadalmi életben is az a törvény, az a divat, amit ők kezdeményeznek. Ha egy hort kisasszony pejhes szoknyát venne fel, egy hónap múlva mindenki pejhes szoknyában járna Bontóváron. Ezek a családok erősen zárt kört képeznek, és idegen ritkán jut be ide. Az asszonyaik majdnem kivétel nélkül szépek és disztingváltak, a férfiak pedig rendszerint császári és királyi kamarások. Ez alól csak Noszti Pál képezett kivételt, akit kezdettől fogva politikusnak szántak, minél fogva nem folyamodta meg az aranykulcsot, mert a politikában nem használ. A nép szívéhez nem kulcs, vagy ha kulcs, hát nem nyílik meg vele, csak elzáródik. Ma különben vegyes társaság mulatott a Rágányos kastélyban, melynek kapuja hermetice volt elzárva máskor, olyan hermetice, hogy oda a francia forradalom szele még mostanáig sem fújt be, de a korteskedés kivételes etikett bontó valami, a kék vér háttérbe szorul egy napra, és a kék foltok érvényesülnek, melyeket a párt torzsalkodásban az ellenfél oszt. Ma azok hivatalosak, akik legjobban tették ki magukat nosztiék mellett. Többek közt ott van Poltári Alispán is a nejével. Igenis, a nejével, mert ez nagy szenzációt fog okozni az egész vármegyében. Hogyan? Hát az egykori kasszíros kisasszony, Wild Fanny, ma ott fog táncolni a hajporozott ősanyák, grófnők, udvari dámák és történelmi nevű asszonyok képei alatt, ahol ők táncoltak egykor. S a kevés, 80 éves aggasztján, Rágányos Imre talán éppen őt fogja vezetni karonfogva a családi asztalhoz. Őt, aki likőrös üvegek közt trónolt, és akit végigudvarolt 4 évig minden kassán megfordult Lajdinánt. Ő fogja vezetni, aki egyébként szinte kipukkad a gőgtől. Ő, akinek az a mondása maradt meg a 40-es évek végéről, milyen különös ember ez a Kossuth, mindenhez hozzászól, pedig talán nincs 1000 holdja sem. Poltári ügyvédbojtár korában habaradott bele a szőke hébe bájaiba, és nőül vette. Azt mondják, igen csinos volt, de erre nézve nincs ma már semmi bizonyíték, csak a hadnagyok emlékezete. Ám bátor a növése, még most is szép és tekintélyes. Akkoriban azt mondták, hogy Poltári ezzel tönkretette karrierjét, de vannak, akik azt állítják, hogy éppen ennek a házasságnak köszönheti, amivé lett, mert Fingyának gúnyolták a kisvárosi mefisztók az egykori kávéházi hébét, nem fogadván a Bontó megyei jobb társaságok, kénytelen volt otthon ülni a férjem uram is mellette, ki pedig szerette volna a léha társaságokat, a kártyát meg a bort. Mit tegyen unalmában, képezi magát, így lett könyveken hízott elme, és mint ilyen tiszti ügyész, majd aranytollú főjegyző, és végre alispán. A Fingya asszony nagyra vágyása volt a sarkantyú, most pedig, ahogy beszélik, 2 legyet ütött egy csapásra. Tudni illik, a királyi tanácsosság az egyik légy, a másik pedig ez a meghívó Rágányosékhoz, s mondhatni, hogy a 2 légy közül ez az utóbbi a kövérebb, mert most már megnyílik Poltáriné előtt minden ajtó. Ezzel a meghívóval el van fogadva dámának. Jaj, milyen a politika, hogy az Isten verje meg! A tiszta múltat befencseli, Poltári ezentúl semmi embernek fog tartani, a piszkos múltból kiveszi a pecséteket, akár a benzin, Poltáriné ezentúl fehér liliom lesz. S mindez azért, mert beleugratta urát egy beszédbe olyan nehéz pillanatban, amikor senki sem vállalkozott rá. Istenem, Istenem, de nagy bolondságokból van ez a világ összerakva. Egy beszéd nem nagy munka olyan okos embernek, mint Poltári, de mégis el kell rá készülni, mert sokan fogják bírálgatni. Ellenséges szemek a kis hibákat is nagyoknak látják. Az asszony érezte, hogy most ki kell vágni a rezet, és már jóval éjfél előtt elkezdte szólítgatni a kártyaasztalhoz telepedett urát. Gyuri lelkem, nem akar maga még hazamenni? Ezt a maga szót a mai napra vette fel a Bonton kedvéért, mert ez volt a szokás az előkelő familiákban. Gyuri lelkem szívesen felejtette volna magát ott, nem nagyon hajlott a szóra, a partnerek se igen akarták még ereszteni. Hagyj még egy kicsit, Fannikám, csak 1-2 túrt. Kegyelem az öreg bűnösnek, esengte kérte a játszótársak. Az alispánni azonban türelmetlen volt, kisvártatva megint a kártyaszobákba sompolygott. Gondolja meg, mondá félhalkan, hogy még beszédet kell írnia az éjjel. Ah! A beszéd, persze, a beszéd, ez már más. A haza minden előtt. Most már nem ellenezték a partnerek, sőt, mikor Nosztira került az osztássora, már nem is adott Poltárinak kártyát. Te pedig eredj a kötelességed után. Így aztán még éjfél se volt, amikor a Poltári pár elhagyta a kastélyt. Útközben elmenvén a megyeháza mellett kíváncsi volt Poltári, hogy megérkezette már a főispán. A vártán álló hajdú azt felelte, hogy ő nem tudja, mert csak most nem régen váltották fel. Hát a másik őr hol van? Kit váltottál fel? Pimpósi Jánost ott fekszik a várnagy előszobájában. Eredj, költs fel azonnal! Ugyan minek háborgatott szegény, bosszankodott az alispánné, ki talán fázott is egy kicsit lenge kivágott báli ruhájában. Ej, az ember végre is tudni akarja, hogy mi történik a témájával, hát ha agyonütötték. Amit persze nem bánnál, mert lusta vagy a beszédet írni. Bizony, megvallom neked, jobban szeretnék visszamenni. Éppen most kezdett egy kicsit jobb kártyám járni. Kisvártatva előkerült az előbbi várta, nagy álmosan. Megjött a méltóságos úr? Kérdezte az alispán. Dehogy jött, felelte az a bizonyos Pimpósi János. Nem láttad a főispán úr titkárját? Dehogy nem. Az itt ácsorgott a kapuban az új vadásszal, aki ma jött, aztán úgy 10 óra tájban valami paraszt szekér állt meg a megyeház előtt, egy szürke köpenyeges zsidó szállt le róla, és felment velük az emeletre. Milyen volt? Magas és vöröses szakállú. Nem jött aztán le? Nem. No hát, akkor az volt a főispán, te, Oktondi. Az utcákon még mindig őgyelektek járókelők, kocsmákból hazatérő csoportok, kik duhajnótákat énekeltek, összeverődött mesterlegények, kik liszit éltették. Puttonyba Kopereckivel! Hallatszott egy-egy borizű kiáltás a mellékutcákból. Különösen a megyeházán túl még sok nép látszott nyüzsögni. Ezek hihetőleg a főispáni kocsi érkezését várták. Az alispánné megreszketett. Gyuri, én félek, meg fognak minket támadni. Hát aztán, nem vagyok-e itt? Felelte Poltári, aki bátor ember volt. De látod, sötét van, a lámpák már kialudtak, valaki megtámadhat orvul, különösen most, amikor haragusznak rád. Hát jól van, jöjjön velünk, Pimpósi, ha félsz. Vedd a kardodat, Pimpósi, és gyere utánunk. Parancsolá az alispán. Megindultak hárman, minthogy sár volt, és csak a házak és palánkok mellett kínálkozott egy kis kitaposott gyalogút, egyenként lépegettek az alispán lakása felé, a Fürmender utcába. Elől az alispán ment, hogyha valami ellenség szembe jön, ő térje előbb, hátul a hajdú, hogy a hátulról jövő ellenséggel ő bánjon el. Fincsa asszony ment a középen, mindenképp biztonságban volt, mint a gyapotba takart alma. Hanem azért váltig bíztatta Pimpósit. Ráncsa ki a kardját, Pimpósi, mesztelenül vigye magasra emelve, hadd villogjon a sötétben, aztán, ha valaki hozzánk nyúl, csak aprítsa össze, kedves Pimpósi. Nem történt semmi. Minden baj nélkül tértek be a néptelen Fürmender utcába, csak éppen a Kapanovszkijék deszkapalánkja mellett egész közel az alispán lakásához jött nagy dűlöngéssel valami garázda ember reketten kiabálva: félre az útból, minden jótét lélek, mert baj lesz! Ejny akasztófára való, bosszankodott az alispán. Kitérjen az úr, mert én a császár embere vagyok! És ezzel közel kerülvén az alispánhoz, lökött rajta egyet, úgyhogy a feje oda koppant a deszkákhoz. Az alispánné sikoltott. Pimpósi odaugrott a kivont karddal, de akkor már össze voltak gabajodva, egymást átnyalábolva küzdöttek, nagy káromlások között. Hol a nyaka, hol a nyaka? Kiabálta Pimpósi a karddal hadonászva. Hadd válasszam el a fejétől! Hozzá ne nyúj, intéle az alispán. Én magam akarok vele végezni. Pedig jó volna, ha hazavinnék a fejét, morogta Pimpósi elégedetlenül, legalább megismernénk otthon, hogy ki volt. De a parancs az parancs. A hajdú némán nézte a birkózást, rettentő dolog az, hogy a vármegye első emberére egy közönséges halandó ráteszi a kezét, és az ég nem horpad össze. Az alispán erős ember volt, fölemelte, megforgatta a levegőben, de nem bírta a földhöz vágni, majd az idegen kapta meg az alispán nyakra valóját, folytogatni kezdte, és térdeivel odaszorította a kerítéshez. Az alispánné a legyezőjével verte a támadó fejét, miközben egyre jajveszékelt, sírt meg, káromkodott, vegyesen, mint egy bakancsos. Még végre az alispánnak sikerült egy mesterfogással legyűrni a legényt a sárba, rátérdelt a mellére, és gyűrűs kezével ütötte, míg az hörögni kezdett, mint a haldokló vadállat. Eredj már most panaszra a császárodhoz, ha az ő embere vagy! Mondta végre kielégített bosszú érzettel. Hogy hínak? Nagy Pálnak. Rekruta vagy? Igen, rekruta vagyok, tegnap soroztak be. Na, most már elég volt, szólt kiengesztelt, szelíd hangon. Ezer szerencséd, édes fiam, hogy te voltál a gyengébbik. Mert ha te a császár embere vagy, én meg a vármegye főembere vagyok, és ha te lettél volna az erősebb, elhiheted, hogy a börtönben rothadtál volna meg. Így azonban itt van 5 forint, végy rajta pántlikát a szeretődnek. A privát ügyeiket ilyen sommás úton végezték azelőtt a viceispánok. Erről aztán egész jókedvel ért haza az alispán, még dicsekedett is útközben. Legalább kiverte az álmot a szememből ez a kis jelenet. Most már igazán jó beszédet csinálok, legfeljebb egy kis fekete kávét fogok kérni. Hanem hiszen volt otthon egyéb is, ami kiverte szeméből az álmot. A lakás összes ablakai be voltak törve, a bútorok tükrök megrongálva behullott kövektől. A megszeppent cselédek hajmeresztő részleteket beszéltek, melyek a csataképek borzalmasságával hatottak idegeikre. Egy óra kellett hozzá, míg a lakást valahogy rendbe hozták, az ablakokat is a pesti napló régi számaival beragasztgatták. Tessék már most ebben a hangulatban beszédet komponálni. És ha csak ez lett volna, hanem amint az Alispánné vetkőződni kezdett, amint kioldá válfűzőjét és levette fejéről a sinyont, egyszerre rémülve veszi észre, hogy a drága gyémántos tűje, mely bele volt szúrva, s mely a poltári címert ábrázolta, a gyémántokból kirakott medvét, csak a szeme volt két kis rubin, nincs a helyén. Izgatottan kereste mindenütt, de híre hamva sincs. Sápadtan rohant be az uraszobájába, ki már az íróasztalnál ült, és tétován merengett a két legkönnyebb sor fölött, amelyet leírt. Méltóságos báró úr, szeretve tisztelt főispánunk, minek utána, csodálatos, gondolá, mióta nem vagyok aranytollú jegyző, azóta nincs meg az a stílusom, mintha a hivatallal együtt az is megváltozott volna. Jézus Mária! Rázta föl az isletre várakozó férfiút a neje hangja. Elvesztettem a gyémántűmet. No, ennek felesett réfa. A gyémántű 500 pengő forintba került, éppen egy királyi tanácsosné fejére való, és most elveszett. Lehetetlen, dadogta poltári, keresd jobban. Kereshetem már, szólt halott halványan az asszony. Nincs, nincs, majd zokogásra fakadt. Bizonyosan ott vesztettem el, ahol te verekedtél. Nyilván ott esett ki, mert kétségbeesésemben mindenhez kapkodtam. Te vagy az oka, ó, jaj, nekem milyen nehezen jutottam hozzá, és most vége van. Megölöm magamat, poltári, megölöm magamat. És hol volt? Hol viselted? Hát nincs szemed, nem láttad, hogy a hajamban volt, hiszen az egész társaság azt bámulta. Meg kellett volna érezned, amikor kiesett. Hogyan érezhettem volna, amikor a sinyomban volt az álhajamban? Nem értem ezt az undok szokást, dörmögte poltári. Hogyan viselheti egy úriasszony egy másik asszonynak a haját a fején? A fincsa halvány arcát a vér futotta el, erre is felrakta a kezeit a csípőre. Hát te meg hogy viselheted egy másik borjúnak a bőrét a lábadon? No, no, ne tüzelj azért, kértelete poltári. Hát mit akarsz, hát mit csináljak? Eredj, védj magadhoz lámpásos embert, és keresétek meg az úton, különösen a dulakodás helyén. Hát, ha rágányoséknál esett ki, ne menjek el oda is, ha az úton nem találom. Nem, nem, oda elküldöm a szobaleányt, ott ragadnál. Ösmerlek, milyen madár vagy, a beszédnek pedig meg kell lenni. Köszönöm szépen. Éppen kedvező rá a hangulat. Ahelyett, hogy similéket, parabolákat keresnék, most a te ékszereidet kell keresnem. Mondhatom, nagy mulatság. De azért szót fogadott, és órák hosszáig kereste az utcán a cselédekkel hasztalanul, míg végre hazajött, leült az íróasztalhoz, az asztal fölé hajolva, tollrágás közben csak hamar elnyomta a buzgóság, és csak akkor ébredt fel, mikor reggel a hajdú jött jelenteni, hogy föl van tálalva a reggeli, és hogy azóta az ékszer is megkerült, itthon volt leesve a kis asztalka alatt.